Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 175-ös számú énekkel. A 175-ös számú ének így kezdődik. Jézus, te égi szép, tündöklő fényűnél, legszentebb itt alant, e földölén. Benned van irgalom, te rólad zengi dalom, erő magasztalom. Ragyog felé. A 175-ös énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Hallgassátok meg a királyok könyvéből, az első királyok könyvéből a 19. rész első 8 verszakát, majd pedig imádságra készülve a 144-es ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni. Királyok első könyvéből a 19. részből így szól Isten szent igéje. És Akháb elbeszélte Jezábelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követet küldött Jezábel Illéshez, és ezt mondta, Ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével mindegyik. Amint mikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére, és ment Bérsebába, amely Júdeában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál, és lefeküdött, és elaludt a fenyőfa alatt. És íme angyal illette őt, és mondta neki, kelj fel, és egyél. És amikor körülnézett, íme fejénél volt egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz, és evett, és ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egész az Isten hegyéig, a Hórebig. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 144-es ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, a 144-es ének első verszaka így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj el rám. Köszönjük neked ezt a szent alkalmat, amely akkor válik igazán szenté, hogyha megtiszteled jelenléteddel együtt létünket, és ahol te ott vagy, ott elkülönülhetünk, a te jelenlétedben lehetünk, és másfajta levegőt szívhatunk, így válik valami szenté, ha te ott vagy, és üzensz a mi számunkra. Olyan sokszor teszünk valamit a te dicsőségedre, és mikor következményeivel kell szembenéznünk, akkor megrettenünk és megijedünk, mintha megrövidült volna a te kezed, és nem tudnád az adott szituációban a mi ügyünket elgyengetni. Oda menni hozzád egy-egy ilyen helyzetben olyan nagyszerű, mint ahogy ezt Illés tette, ugyan megretten, de tudta, hogy ha te jelenlétedben erőt kap az ember. Köszönjük azt, hogy az az eledel, amit te adsz a mi számunkra, szent ige, az elég. Nem kell más, nem kell jobb, hanem azzal az étellel, azzal a ennivalóval olyan sok mindent el lehet érni, olyan sok mindenre elegendő az. Segíts nekünk, örökkévaló Isten, abban, hogy megértsük, hogy elég nekünk a te kegyelmed. Elég az, hogy tudhatjuk, hogy az ügyeink, a dolgaink előtted vannak, és neked nem rövidült meg a kezed, hanem ugyan az az Isten vagy, aki az ősatyákat, a te szent küldötteidet, apostolaidat nevelted, erőt adtál, és nem kevésbé nekünk is adod, mert azt ígérted, hogy mindenkinek adsz, aki kéri azt tőled. Segíts nekünk, örökkévaló Isten, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez, a te szent ismeretedhez, szent ismeretedre juthassunk. Hadd értsük meg azt, hogy milyen nagyszerű dolog ebben a közösségben, a veled való szent együttlétben új erőhöz jutni. Áld meg bennünket, hagyd könyörögjünk most mindazokért, akik nincsenek közöttünk, különösen azokért, akik saját maguk választotta Isten tiszteletet szeretnék követni, akik megtorpantak félúton, mert nem tudtak veled igazából egyességre jutni. Hadd könyörögjünk azokért, akiket valami szenvedélybetegség vagy más nyomorúság választ el tőled. Hadd értse meg mindenki azt, hogy milyen nagyszerű dolog veled harmonikus együttlétben élni. És hadd kérjünk még egyszer, légy közöttünk, áld meg bennünket, hadd tapasztalhassuk meg szent jelenlétedet. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk. Folytassuk Isten tiszteletünket a 123-as számú énekkel. 123-as ének így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. 123-as énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. kedves gyülekezet, ma Böjt harmadik vasárnapja van, Oculi non tempore dominum, azaz szemeim mindig az Úrra néznek, vagy egyszerűen Oculi az Úrra nézés vasárnapja ez. A bizánci szertartás szerint pedig kereszt hódoló vasárnap van, amely liturgiában, a bizánci liturgiában az az ige van előírva, ami a mára kijelölt szakaszunk, ami így szól, ez Máté evangéliumának 10. részében a 38 és 39. verszakban van, ezt ülve hallgassátok meg. Máté evangéliumából tehát a 10. rész, 38 és 39. verszakok így szólnak, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, ez a központi gondolata, vagy lehet ez a központi gondolata ennek a vasárnapnak, amely egy nagyon érdekes szakasztár elénk, és érdemes megfigyelni, érdemes elolvasni akár otthon az egész 10. részt, hiszen bővebb, bőségesebb magyarázatot ad a mi számunkra, hogy miről is szól az érdekes, talán fölháborító, de nem a legfölháborítóbb gondolatait Jézusnak, hanem van ebben a részben és a paralel szakaszokban, amit úgy nevez a bibliakutatás, hogy szinoptikus hagyomány, együttlátó hagyomány, amire majd ki is fogok térni egy picit. Szóval, mi is ez a szinoptikus hagyomány? Arra kellett gondolniuk a Biblia kutatóknak, hogy ha egy picit megvizsgálják azokat a szövegeket, amelyek az evangéliumban vannak, főleg Máté, Márk és Lukács evangéliumát, akkor észre kell venni, hogy a 4. evangélium, ez János evangéliuma, egészen más dolgokról ír, mint ez a 3 úgynevezett szinoptikus evangélium együtt álló evangélium, amelyben úgy tűnik, mintha egymásra építkeznék a szöveg, és mintha egyik a másikból táplálkozna, és egyik a másikra építkezne, akár azt is mondhatnák, mint ahogyan ezt tették sokan, többek között Szent Ágoston, hogy voltak éppen Máté evangéliuma megtalálható Márk evangéliumában, csak egy rövidítettebb formában. És ennek persze különféle kritériumai vannak, hogy miért is nevezzük ezt együttlátó vagy együttálló evangéliumoknak. Van, és ez a legfrissebb kutatás, legfrissebb gondolat, hogy volt egy proto, egy ős evangélium, az úgynevezett quelle, ez a forrás, amiből mind a Márk evangéliuma, mind pedig a Máté és Lukács által feljegyzettek dolgozott. Ezt csak azért mondom el, mert az a gondolat, ami ma előttünk áll, ez mind a 3 evangéliumban szerepel. Csak másfajta körítéssel és másfajta összefüggésben, azaz így szól ez, hogy aki föl nem veszi az Úr keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Máté evangéliuma, végig mennék ezen a 3 evangéliumon, mert talán így érthetőbb lesz, hogy Jézus mire gondol.
vagy milyen körítésben hangzik el az, ami itt előttünk állhat, mert ez arra bátoríthat bennünket, hogy merjünk bátran szembenézni ezzel a kicsit érthetetlen, ha tetszik, felháborító gondolatával, bár mindegyik evangéliumban megtalálható az a gondolata Jézusnak valamilyen formában, hogy aki inkább szereti atyát, anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és talán van egy ismertebb szakasz, ami ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódik. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak-e földre, hanem fegyvert, vagy más helyen tüzet. Szóval egy olyan fajta gondolatiság, gondolati sor szerepel ebben az evangéliumban, amely teljességgel megváltoztatja talán a mi Jézusról alkotott képünket. Mert ki ne gondolna úgy Jézusra, mint a békesség fejedelmére, ki ne gondolna úgy Jézusra, mint a békességre magára, és közben keresztről beszél, a mi feladatunkról beszél, ellenségeskedésről beszél, fegyverről beszél, békétlenségről beszél. Mi ez? Mi az, amivel nekünk szembesülnünk kell? Hagy menjek végig tehát e három evangéliumon, mert látni fogjuk, hogy az a közeg, amibe beágyazza ezt Jézus, az nagyban hasonlít mind a három evangéliumban, és ha nem ragadunk le ennél, hogy az evangéliumban mit ír, hanem, hogy az evangélium mit ír, evangéliumok mit írnak, hanem megpróbáljuk a magunk életére nézve vizsgálni ezt a szöveget, akkor igen érdekes gondolatokra juthatunk. Úgy is fogalmazhatnék, hogy láthatjuk majd, hogy egy felszínes, felületes Jézus kapcsolaton túl akar lépni a megváltó. És arra bátorít bennünket, hogyha elindultunk az ő keresésében, elindultunk az ő követésében, ne álljunk meg félúton. Emlékszem egy gyerekkori élményemre, nagyon sokszor megtértem, idézőjelek között persze, az én időmben még az a felekezet, ahova, az a gyülekezet, ahova én jártam, a különböző evangelizációs, hitmélyítő alkalmokon mindig elmondta a végén, hogy aki úgy érzi, hogy megtért, az álljon fel, és én magam is fölálltam többször, és persze nem volt ez átgondolva, nem volt ez végig tusakodva, de hát az a lelki közeg, amiben voltam, annak volt hatása. Majd egyszer erről persze hosszasabban lehet beszélni, hogy mi az ál és mi az igazi odafordulás Istenhez, és egy ilyen alkalommal, amikor éreztem azt, hogy Isten szólongat, mert azt azért mindig meg lehet érezni, és ennek voltak gyakorlati konzekvenciái otthon is, a hétköznapokban, nagyon bölcsen édesanyám egy igét idézett, most jutott eszembe, amikor ezzel foglalkozunk, és azt mondta, hogy barátom, ülj feljebb. És akkor nem értettem, hogy mit akar mondani. Ma már értem. Ne állj meg félúton, barátom, ülj feljebb. Ugye abból a példázatból idézett ő, hogy valaki bemegy a vendégségbe, és meghúzódik hátul, és azt mondja a gazda, aki látja, hogy barátom, te gyere följebb, mert neked máshol van a helyed. És van, aki pedig rögtön az első ülések egyikébe akar ülni a vendégseregben, akinek meg azt mondja a gazda, hogy barátom, ülj hátrébb. Barátom, ülj feljebb, aki itt vagy, és nem tudtál még dönteni abban a kérdésben, hogy ki is neked a megváltó, de azt ígértem, hogy végigmegyünk ezeken az evangéliumokon, és megnézzük, hogy hogyan is viszonyul vagy mibe is ágyazza bele Jézus ezt a üzenetet. Máté evangéliuma azzal kezdődik, hogy felsorolja a 12 apostolt Máté, és elmondja, hogy kiknek adja át azt az üzenetet Jézus, amely ebben a részben van. És ha elvonatkoztatunk ettől a 12 névtől, akkor nyugodtan be lehetne helyettesíteni a saját nevünket. Igen, nekünk is akar mondani valamit ezzel Jézus Krisztus. Elmondja ebben az evangéliumban Jézust idézve a szerző, hogy hogyan menjenek és vigyék az Úr üzenetét, hogyan menjenek és adják át azt a szent üzenetet, amit Jézus Krisztus rájuk akar bízni. Pontos utasítások vannak, miután Jézus felhatalmazza őket szent erővel. Megdöbbentő gondolatot fogalmaz meg, hogy ahol nem fognak titeket befogadni, vagy jól fogadni, azoknak a dolga Sodoma és Gomora dolgánál rosszabb lesz. Ha végig gondoljuk, a fertő maga Sodoma és Gomora, ami gondolataink szerint, és Jézus mégis valami olyasmit mond, hogy az ő ítéletük könnyebb ítélet lesz, mint az, annak az ítélete, aki nem fogadja el Krisztus hívását. Aztán az emberi családi kapcsolatainkról mond valamit Jézus, ami szintén fölháborító. Itt mondja el, hogy aki jobban szereti és felsorolja azokat a természetes kapcsolatokat, amelyeknél az ember közelebbit nem tud elképzelni, mint engem, mondja Jézus, nem méltó én hozzám. Emlékszem arra, hagyáljak itt meg, amikor ezzel a kérdéssel nekem foglalkoznom kellett, és nem értettem ezt a kérdést. Éppen valahol vidéken jártam, és akkor volt a házasságkötésünk évfordulója, és láttam, hogy ha el akarom érni azt a buszt, ami visz haza, nem lesz időm a feleségemnek valami kedvességet vagy virágot venni, és ezen szomorkodtam, miközben ezen gondolkoztam, hogy hogy van ez? Én Istennel kapcsolatot akarok keresni, szorosabb kapcsolatot, és ő pedig azt mondja, hogy ezek a kapcsolataink, emberi kapcsolataink, ha fontosabbak a mi számunkra, nem vagyunk méltók ő hozzá. És azon gondolkoztam, hogy egyfelől hogy is értelmezzem ezt, másfelől pedig hogy fogom majd köszönteni a feleségemet. És egy nagyon érdekes élményem lett, mert Isten fölkeltett engem, vagy 2 órával hamarabb, hogy el tudjam intézni azt, amit én szerettem volna a feleségemmel kapcsolatban. Aki jobban szereti feleségét, gyermekét, mint engem, nem méltó én hozzám, akkor értettem meg igazán, mit jelent ez. És ha megyünk tovább, akkor azzal is szembesülnünk kell itt a Máté evangéliumában, hogy nem feljebb való a mester a tanítványnál. Vagy fordítva, a tanítvány az ő mesterénél így jobb, így akartam mondani, elnézést kérek. Szóval, hogy már előre gondolkoztam, és ezért mondtam fordítva, szóval nem följebb való a tanítvány az ő mesterénél. Olyan sokszor szoktuk ezt az emberi kapcsolatainkban is rosszul értelmezni. Valakitől eltanultunk valamit, megfogalmazott valamit, amire építhetjük a magunk gondolatait, és egyszer csak azt kezdjük el hinni, hogy mi találtuk ki az egészet, és mi vagyunk azok, akik az egész világ mindenséget, vagy azt a dolgot, ami éppen a mi munkánk, az nélkülünk nem menne, és mi vagyunk a feljebb valók. Aztán egy másik nagyon érdekes dolgot mond ebben a részben Jézus, amit fülbesúgva mondanak nektek, itt úgy van, hogy amit nektek sötétben mondanak, a világosságban mondjátok, és itt van a másik része, amit fülbesúgva hallottok, a háztetőről hirdessétek. Hogyan is tudnánk ezt a gondolatot megfogalmazni, olyan kedves, ami számunkra, amikor másról valami pletykát kell hallani, legyen nyílt, egyértelmű, és amikor valamit rosszat mondanak a másikról, ne hallgass meg, vagy hívd oda a másikat, és legyél nyilvánvaló és egyértelmű, mondja a tanítványainak Jézus, és ne birkózzál azzal, ami nem Istentől jövő utasítás. Ne féljetek azoktól, akik a ti testeiteket akarják megölni, mert a lelket nem ölhetik meg, hanem attól féljetek, mondja itt Mátén keresztül, Máté lejegyzésében az Úr, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennáért. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet teremtsek, hanem fegyvert, ezt már idéztem, és így jutunk el ahhoz, hogy aki nem veszi föl a maga keresztjét, nem méltó én hozzám. Lukács evangéliuma, most kezdem a harmadik evangélistánál, az nagyjából ugyanaz, mint a Máté szerkesztése, és ugyanezek a dolgok vannak lejegyezve, azzal a különbséggel, hogy Heródes negyedes fejedelem, mikor hall Jézusról, megijed, hogy Keresztelő János támad föl. Ő az, aki Heródiásért Keresztelő János fejét veszi, talán a profán irodalomból is emlékszünk erre. Ő az, aki ugyan megpróbálja megmenteni Keresztelő János, de ezért a vérfertőző kapcsolatért belemegy abba, hogy Keresztelő Jánost kivégeztesse, és megszólal a lelki ismerete, és megpróbálja Jézust látni, és ebben az evangéliumban találkozhatunk az 5000 ember megvendégelésével, és azzal a kérdéssel, hogy ki vagyok én, kinek mondanak az emberek, ki az, aki Jézus Krisztusban az emberek szerint megjelent, és itt mondja el Péter, hogy te vagy az Istennek ama Krisztusa, és akkor elmondja Jézus, hogy sokat kell szenvednie a megváltónak. Meg fogják ölni, keresztre feszítik, de harmadnapon feltámad, megvetik majd őt, és talán azok, akik foglalkoztak már ezzel, emlékeznek, hogy Péter megpróbálja megóvni Jézust a bolond beszédtől. Márk evangéliumában is hasonló módon találkozunk a leírásokkal, csak egy kicsit másképpen. Ott a 4000 ember megvendégeléséről olvashatunk, ami nem ugyanaz, mint az 5000 ember megvendégelése. Az akkori tanítók jelet kívánnak, elutasítja Jézus ezt a kérést, és rögtön elmegy Cézária Filippi vidékére, egy kenyeret visz magával, és a tanítóknak a kovászáról kezd beszélni, amit nem értenek az emberek. Jézus számon kéri, annyi ideje velem vagytok, nem emlékeztek, amikor az 5000 embert megvendégeltem, jegyzi fel Márk. Amikor a 4000 embert megvendégeltem, hány kosárral hoztatok a maradékból? Az első esetben 12-vel, a második esetben 7-tel, hát nem emlékeztek, hogy ki az, akivel kapcsolatotok van. Itt gyógyítja meg a vakot, akinek a szemébe köp, majd pedig ráteszi a kezét a fejére, és így gyógyítja meg. Elhangzik az a kérdés, kinek mondanak az emberek? Felsorolják Keresztelő János Illés, egy próféta, és ti kinek mondotok? Péter azonnal igyekszik, ő mindig az első, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, senkinek ne szóljatok erről, és amikor Jézus arról kezd beszélni, hogy a messiásnak mi a feladata, Péter megpróbálja megóvni ettől a bolond beszédtől. És talán emlékszünk rá, Márknál az van följegyezve, távozz tőlem, Sátán. Nagyon súlyos szavak ez, így jutunk el a három evangéliumban ahhoz a szakaszhoz, amiről ma gondolkozunk, és lehet, hogy azt vélitek, hogy hosszú volt a bevezető. És hogy hogyan jön ez ahhoz, amit feljegyeztek, és amit elolvastam, ha szemeimet az Úrra, vagy az Úrhoz emelem felkiáltással, és vagy a szemeim szüntelenül az Úrra néznek vasárnapján. Hogyan jön ez ide, és miért kellett ezzel foglalkoznunk az ige két verszak fejtegetése előtt? Azt vélem, hogy mind a három evangélium megegyezik abban, hogy Jézus azt szeretné, ha feljebb ülnénk. Jézus azt szeretné, hogyha nem rekednénk meg annál az állapotnál, amely egy olyan kellemes, langyos víz állapot. És fölhívja a figyelmet arra, hogy nem mindig olyan lesz a Krisztussal való kapcsolatunk, amit mi szeretnénk. Békességes, harmonikus, és olyan jó a lelkemnek Krisztussal kapcsolatban lenni, ez mindig az. De lesznek olyan helyzetek, amikor szint kell vallani, lesznek olyan helyzetek, amikor egyértelműen kell fogalmazni abban a kérdésben, hogy ki is az én gazdám, és látjuk, hogy Péter, aki pedig fölismeri Jézusban a messiást, egy következő percben már Sátánnak neveztetik. Hogy van ez? Aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Közeleg húsvét, nagypéntek, és ilyenkor megszoktak sokasodni azok a jelenetek, amely jelenetek megpróbálják Krisztus szenvedés történetét valahogyan értelmezni. Sokszor, sok húsvét táján, nagypéntek táján olvastam különböző cikkeket, hogy mi az, ami ilyenkor történni szokott, és Dél-Amerikában eléggé bevett szokás az, hogy ilyenkor többen keresztre feszítik önmagukat, mert azt gondolják, hogy ezzel lehet leginkább Jézus Krisztushoz hasonlítani, és ezzel lehet leginkább Jézus Krisztussal kapcsolatot keresni. Erre Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem ez van a Szentírásban megírva, nem erről beszél Jézus, hanem ha figyelmesen elolvassuk még egyszer, akkor észrevehetjük, hogy aki föl nem veszi az ő keresztjét, nem Jézus keresztjét, hanem a saját maga keresztjét. Hát mi is az én keresztem, és mi is az, amivel nekem szembe kell néznem? Krisztusnak Krisztushoz méltó keresztje volt, nekem pedig egy olyan fajta keresztem van, amivel nekem kell szembenézni. Mi lehet ez? Itt ebben a felkészítő tanfolyamban, vagy tanfolyamon Jézus sok mindent elmond, ezért mondom, hogy ez a tanítványoknak a továbbképző alkalma, hogy hogyan lehet Krisztust követni, és mennyi mindenre kell figyelni emberi kapcsolatok területén és más területeken. Mi a te kereszted? Van-e olyan dolog, amivel nem tudtál megbirkózni, ami fontosabb, mint Krisztus? Ami fontosabb, mint az Úrral való közösség? És persze nem azt kell ebből érteni tévesen, amit nagyon sokan gondolnak, hogy meg kell tagadni az emberi kapcsolatainkat, távol legyen. Nem erről szól. Nem arról szól, hogy én innentől kezdve, ha véletlenül hitetlen lenne a párom, hitetlen lenne az édesanyám vagy a gyermekem, akkor onnantól kezdve nem állok szóba vele, mert ezt sehol nem tanítja az Úr. Ki a fontosabb? Ha kenyértörésre kerül a sor, ki az, akit követek? Ki az, aki az én életem zsinórmértéke, az én életem irányadó mércéje, az én életem tűz és felhő oszlopa, ami vezet engem, vagy aki vezet engem? Ó, mi az a kereszt, mi az a fontos dolog, ami még Krisztus és közét furakszik? Mi az, amivel nem tudtál eddig megbirkózni, ami úgy érzed, hogy ennél fontosabb dolog a világon nincs? Szokták nekem mondani, hogy tiszteletes Úr, a legfontosabb dolog a világon az egészség. És ezzel le van zárva az ügy, mert ha egészség van, a Jóisten adta az egészséget, és már is el tudunk az egészségről, vagy az egészségtől jutni a Jóistenig. Nem. Nem ez a legfontosabb, fontos dolog, és jó dolog egészségesnek lenni, de sokkal jobb dolog lelki egészségben lenni. Sokkal jobb dolog az Úrral megbékélve, harmonikus viszonyban élni. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. Aki elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Van egy nagyon fontos elem ebben a szakaszban is, ez pedig az, hogy én érettem. Mit is ért ez alatt Jézus? Mártíromságot? Nem mindenkinek adatik meg az, hogy mártír lehessen. Vagy valami olyan halálnemet, amely ér az utókor, a történelem, majd fel fog nézni ránk. Ha saját érdekemet háttérbe tudom szorítani, és az Úr érdeke lesz az első, akkor megnyertem az életemet. Ha elveszítem tehát az életemet az Úrért, meg fogom nyerni azt. És persze nem azt jelenti, hogy most úgy menjünk haza, hogy az Istennel való közösség az csupa szenvedés, nyomorúság és mindenféle baj, mert nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ki a fontosabb. Kinek mondod Jézus Krisztust? Ki ő neked? Akárki, történelmi személy, hiszek benne, az ördögök is hisznek, sőt rettegnek, mondja a Szentírás. Egy proféta, a legtökéletesebb ember, kicsoda, barátom, ülj feljebb. Amen.